Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
július 31-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Vendégünk Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, akit köszöntök mikrofonjaink előtt. Tibor, elsősorban mesélj a hallgatóknak a gyerekkorodról.
Hát a gyerekkoromról mit tudnék mondani? Szép gyerekkorom volt, röviden ennyi. Azon kívül én gyerekkoromban is nagyon dinamikusan elfoglaltam magamat, tehát amellett, hogy iskolába jártam, zenét tanultam, amellett párhuzamosan versenyszerűek sportoltam, teniszeztem, illetve úsztam. Tehát nekem olyan volt, hogy reggel elmentem iskolába, ez kiskoromtól elmentem iskolába, és este hazamentem. Szerencsém az volt, hogy nagyon gyorsan felfogtam dolgokat, tehát én a leckét az órán tanultam meg, úgyhogy nem volt szükségem otthon sokat olvasni, és épp a házi feladatokat kellett megcsinálni. Rengeteg időt igénybe vetett, hetente 3-4 edzésem volt, azon kívül elkezdve hegedű órától zongora óra, szolfézsó óra, zenetörténetet, plusz az iskola természetesen, és jól tanultam emellett. Tehát ennyi volt végül is, egy nagyon aktív, de nekem egy boldog gyerekkor jelentett ez.
A liceum elvégzése után mérnöknek tanultál. Hogyan született meg ez a döntés a te fejedben?
Én amikor elvégeztem a liceumot, akkor egyértelmű volt, két menőpálya volt, a mérnöki vagy az orvosi. Általában a gazdasági az kevésbé volt felfutatva. Na most tudnivaló volt abban az időszakban, hogy ha orvosit végzel, akkor valahova falura fogsz kikerülni, valahova messze. A mérnökére viszont minden nagyobb városban voltak ipari létesítmények, tehát neked nagy lehetőséged volt és esélyed, hogy legalább egy nagyvárosba kerüljél. Most ez egy szempont volt, azon kívül akkor is, hogyha én orvos családból származok, végül is én nem tudtam volna orvos lenni, nem nekem való szakma. Viszont sokkal reálisabb, ilyen reál beállítottságú vagyok, a precíz, stb. Tehát nekem a mérnöki az különben nagyon feküdt, és az is, hogy tervezzek, gépekkel foglalkozzak, gépeket tervezzek, gépelemeket és mechanikával foglalkozzak. Tehát ez is oda vonzott. És hát így Kolozsvárt végeztem el a politechnikát, gépészmérnök szakot végül is. Utána viszont én rájöttem, hogy én egy dinamikus ember vagyok, tehát nekem az, hogy üljek egy irodába, és ott üljek egy rajztábla mellett, az nem nekem való, tehát én azt nem tudom csinálni. Én mozgalmasan szeretek élni, aktívan, állandóan változatos dolgokat csinálni, tehát ezt a monoton, ilyen irodaéletet, ezt nem nekem találták fel. És ekkor mondjuk annak ellenére, hogy mai napig mérnökként is dolgozok, tehát rájöttem, hogy azért valami kell, amit jobban szeretek, tehát végül is saját énemnek legyen egy kis elégtétel abban, amit csinálok. És így végül is kezdtem érdeklődni így a művészetek iránt, azelőtt is érdeklődtem különben, de az igazi váltás az nem is abból indult ki. Tehát egy nagyon, nagyon fura helyzet volt. Tehát 80-as években egy státuszszimbólumnak számított, hogyha volt neked egy japán fényképezőgépet. Tehát én gyerekkoromtól a külföldi folyóiratok, amikhez hozzá sikerült jutnom, azokban gyönyörködtem, a reklámokban, a különböző japán fényképezőgépek, a technika, a csúcs technika, stb. Igen. De csak nézegettem, tehát az már egy öröm volt, viszont elképzelhetetlen volt, hogy valaha is egy olyan géphez hozzájusson az ember. Elsősorban már nem lehetett kapni, csak a szovjet vagy a kelet-német gépeket, illetve a szocialista tömbből származó technikai felszereléseket. Tehát japán gép, hát mint a városban 5 személynek volt, tehát annyira lehetett tudni, kinek van. Orvosok voltak, sebészek, tehát akik kint dolgoztak külföldön, hivatalosan, és akkor a valutával ők vásárolhattak ilyesmit, és hazahozhatták az országba. Na most egy idő után én már dolgoztam, mint mérnök, és ez megszületett a fejemben, hogy mind nézegettem a gépeket, és az ismerőseim állandóan cukkoltak, hogy mit nézegeted, neked úgyse lesz soha, és ez hülyeség, tehát annyi pénz, az kb. 2 évi fizetésbe került egy olyan gép, használtan. És hát nem fogadás, de egy ambíció kérdésé vált számomra, és anélkül, hogy abba gondolkozzak, hogy na most veszek egy fényképezőgépet, mert akarok fényképezettel foglalkozni, én megmakacsoltam magamat, és összeszedtem a pénzt rá. és az egyik sebésztől vásároltam meg, neki nem volt szüksége, tehát ő megvette, hogy legyen végül is neki, és addig jártam a nyakára, hogy eladta, és megvettem a gépet. Csak azért, hogy megmutassam, hogy nekem lesz egy olyan gépem. És ettől a pillanattól kezdődött az egész, tehát ha már megvolt a gépem, akkor kezdtem gondolkozni, hogy kéne valami használni is. Elmentem, volt abban az időben, 90-es évek előtt csak szervezetten lehetett bármilyen tevékenységet, tehát volt egy fotóklub. Max Jóska bácsi volt a klubvezetője, ő egy nagyon markáns művész személyiség volt, és felmentem én is, hogy érdeklődjek, hogy ott mi történik, hogy történik, és találkozzak azokkal, akik klubtagok voltak. Hát először is, mikor meglátták, hogy nekem milyen gépen van, már az idős tagok, tehát úgy mondjuk kiakadtak, mert egyiknek se volt. És akkor kezdtem járogatni ilyen klub összejövetelekre, és láttam, hogy a klub minden héten, két héten küld különböző külföldi kiállításokra, közösen egy-egy kollekciót összeállítanak és küldik. És Max Jóska bácsi, attól függetlenül, hogy én teljesen kezdő voltam, úgymondván, tehát azt mondta, hogy egyforma lehetőséget kínál mindenkinek. Kezdőnek, haladónak, régi tagnak, hogy részt vegyen ezeken a pályázaton, de mindenki egy képet tehetett be a kollekcióba, mert korlátozott volt a munkáknak a száma, amit küldeni lehetett, és így én is oda kerültem, hogy már az elejétől, mikor kezdtem képeket csinálgatni, próbálkozni, rengeteget dokumentálottam, olvastam, stb. És így egy ilyen alkalommal elküldtem a klubbal együtt Brazíliába, többek közt egy nemzetközi fotószalonra képet. És nagy meglepetésemre, nem csak nekem, az első alkalomkor díjazták is a képemet. Tehát egy bronzérmet nyert a fotó. Tehát nekem az első kiállított, hivatalosan kiállított fotóm nem Romániába volt, hanem Brazíliába, és egyúttal díjazva is volt. Na most ez egy akkora löketet jelentett számomra, hogy attól a pillanattól kezdtem elmondhatni tudatosan fotózni, és tudatosan művészfotóval foglalkozni. Tehát más jellegű fotókat is készítgettem, de emlékképet kevésbé. Tehát a művész fotó vonzott mindig végül is. Ezt elkezdtem mind komolyabban és komolyabban művelni ezt a műfajt, és idővel már olyan eredményeket elértem, és annyi ilyen hivatalos nemzetközi szalonon való részvételen volt, hogy már mondjam, a pályafutásom elején, tehát nagyon rövid idő után eleget tettem azoknak a feltételeknek, hogy a Nemzetközi Fotoművészeti Szövetség kitüntetett, tehát előléptetett nemzetközi fotoművész titulussal tüntetett ki. Ez megint egy plusz volt, így folytatta a munkásságomat. 90 után nyílt meg igazán a lehetőség arra, hogy még jobban foglalkozni. Engem nagyon érdekelt mindig az ember. A szoció dokumentumfotók is. Tehát addig mondjuk ezt a kommunista rendszerben nem igazán lehetett művelni ezt a műfajt, illetve magadnak fotózhattál, viszont az országból kiküldeni ilyen nyomorképeket, meg ilyen valódi szocképeket nem lehetett, tehát nem engedte a cenzúra. 90 után ez lehetségesé vált, és akkor nagyon keményen belevágtam a cigányok életébe, és a cigányok kultúrája, hétköznapja, satöbbivel foglalkozni. Művész fotó kombinálva a dokumentumfotóval egy ilyesmi lett belőle. Ezt nagyon szívesen készítettem ilyen fotókat, habár ez egy nagyon nehéz műfaj, tehát olyan környezetekbe kerültél be, ahol mondjuk nem éppen biztonságos volt, és nem éppen a kellemességéről volt híres, viszont engem éppen ez vonzott. Tehát a való életet bemutatni a képeken keresztül. Hát gyorsan összeálltak személyes, egyéni kiállításra való kollekcióim, és egy ilyen kollekcióval meghívtak Angliába, tehát az volt az első egyéni kiállításom külföldön, Angliába, Newcastle-ba, ahova az ottani klub szervezésében egy egyéni tárlattal mutatkoztam be. Tehát óriási sikernek örvendett, tehát ilyen jellegű képeket ők nem láttak. Tehát náluk ilyesmi nem létezett. Tehát nem tudták felfogni egyszerűen, hogy ilyen kemény töltetű, mély töltetű szociofotókat fognak látni. És ebből elindult egy ilyen kiállítás sorozat, utána kaptam meghívást nem csak ezzel a témával, hanem ilyen vegyes, bemutatkozó jellegű kollekciókat, tehát összeállítottam olyan kollekciókat bemutatkozás révén, kizárólag olyan képekből, amik nemzetközi fotokiállításon zsűrizve és díjazva voltak, illetve több érmet, meg kitüntetést, díjat nyertek, és ezekből összeálltak ilyen 40-es kollekciók, mert annyi volt mondjuk a általában egy kiállítás anyag, annyit vártak el a szervezők, és akkor következtek itt sorozatba Svájcba állítottam ki, Németországba, Magyarországon számtalanszor, Ausztriába többször, Dániába, Norvégiába, Egyesült Államokba, tehát mondhatni, hogy végül is nemzetközi fotókiállításokon, amik zsűrizve voltak, hivatalos kiállításokon, pályázatokon, több mint 50 országban mutatkoztam be világszerte, több mint 50 országban állítottam ki, hát mondani minden kontinensen, és hát mondjuk a képek száma napjainkig egy olyan, ami bezsűrizett képek és kiállított képek száma a nemzetközi kiállításokon, az közel 4000, ami egy óriási szám, és ezekből el kell mondani, hogy mondjuk 1200 durván mondva, 1200 érmet nyertek ezek a képek, amiből 850 aranyérmet nyertek. Emellett kiemelt kitüntetések, stb. Az nagyon sok. Ezeknek alapján tudni kell, hogy a személyes kiállításokon elért eredmények alapján számos szövetség, tehát hivatalos nemzetközi szövetség, egyesület, szaktömörülések kitüntettek. Hát végül is elmondhatom, hogy úgy a Nemzetközi Fotoművészeti Szövetségnek, mint az Amerikai Fotoszövetségnek, Indiai Fotószövetségnek, Japán, Pakisztán, stb. A legmagasabb kitüntetéseivel tüntetek ide, annál többet már nem lehet elérni, tehát maximum végül is. Az Image College Society amerikai, ők is ők nagymesteri kitüntetéssel illettek, tehát ezek úgy mind összegyűltek, és végül is szépen kerekítik az embernek a karrierét, mert tudni kell, hogy ezek a kitüntetéseknek vannak ilyen rövidítései, és azokat a kiállító művész úgy feltünteti a neve után, és ezt a szakmabeli az pontosan tudja, hogy az mit felt. Tehát ahhoz, hogy te egy olyan kitüntetést elérjél, ahhoz milyen munkásságot kell legyen, mit kell végül is teljesítsél. Szintén az Amerikai Fotoművészeti Szövetség nagykövete vagyok most Romániának, tehát nemzetközi összekötő tiszt és Romániának nagykövete. Ez megint jó pár éve kaptam ezt a megbízatást, ezt az elismerést végül is, tehát én vagyok a képviselője a szövetségnek az országban. Képzőművészeti szövetségbe betöltök különböző vezető funkciókat, tehát úgy összegyűl, de végül is aki művészettel foglalkozik, az nem ezért csinálja. Tehát ez nem egy sport, hogy most azért, csak azért csinálom, hogy díjakat gyűjtsek. Kétségtelenül, aki azt mondja, hogy az nem fontos, vagy hogy nem motiválja, az hazudik. Tehát igenis fontos, hogy az embert időnként elismerjék. Ez végül is a munkásságát kompenzálja, rengeteg befektetett energiát, pénzt, időt. Ez végül is konkretizálja, hogy van egy eredménye, ami annál inkább motiválja a jövőre, hogy ezt többet és többet csinálja. Na most emellett a művészeti tevékenység közt, hát több mint 25 évet dolgozok sajtóba is, tehát sajtófotósként. Úgyhogy elkezdtem magazinba dolgozni, de egy magazinnak, a Tabu magazinnak annak idején, 90-es évek után, utána ilyen külsősen több külföldi sajtóorgánumnak is küldtem képeket, ahol megjelentek, közölték a képeimet, és egy hosszabb időn keresztül dolgoztam ilyen lakáskultúra folyóiratnak, ez bukaresti folyóirat volt, nagyon magas szintű, ahol kimondottan belső építészet, külső építészet volt a profilja. Ez megint egy teljesen új és különböző műfaj volt, mint fotósnak. Tehát ezt meg kell tanulni. Tehát nem egyszerű csinálni, nem akárki tudja, mert annak teljesen más esztétikája van, másképp kell elrendezni a képet. Azon kívül azt is tudni kell, hogy a sajtóban, vagy ilyen folyóiratoknál a cégnek is van egy politikája. Tehát van egy esztétikája, amit megkövetel. Tehát ők csak azokat a képeket jelentetik meg, amik megfelelnek az ők kritériumjaiknak és elképzelésüknek. Úgyhogy itt nagyon kell alkalmazkodni is ilyen esetben, nem egyszerű. Emellett egy másik műfaj, amivel dolgoztam, gasztrofotó. Gasztronómiai folyóiratnak is dolgoztam 3 vagy 4 évig, az megint egy érdekes kihívás volt. Tehát az érdekes az volt, hogy lehetőséget nyitott más kultúrákba is betekintést nyerni, olyan szempontból, hogy minden, ez havilap volt, és minden hónapban be kellett mutatni, tehát ez volt egy része, amivel én foglalkoztam egy kolléganőmmel, aki bukaresti volt, hogy tehát országon belül és országon kívül, tehát külföldön, egy-egy vidéken bemutatni a vidék embereit, azok mivel foglalkoznak, és hogy mit esznek, ami jellegzetes ételeket. Tehát ez egy szenzációs dolog volt, mert amellett, hogy az ember utazott munkaügyben, megismert embereket, kultúrákat, ami nekem megint nagyon tetszett, és nagyon kedvenc témám, és emellett a gasztronómiájukba is betekintést nyert. Na most ezt is meg kellett külön tanulni, hogy hogyan készítjük ezeket a fotókat, az ételekről, különböző technikákról. Tehát ez egy másik műfaj volt, amiben dolgoztam, mint sajtos. Következő, az turisztikai folyóiratnak dolgoztam, ami megint egy nagyon jó volt, mert rengeteget utaztam, és nem a zsebemből utaztam. Tehát én elmondhatom, hogyha saját zsebből kellett volna állni azt, amit utaztam, soha az életben nem lett volna annyi pénzem. Így viszont a kellemest a hasznossal, tehát utazott az ember, elvégezte a munkáját, és végül is mindenképpen nyereség volt minden szempontból. Szakmailag is, és mondjuk az ember a saját részére is rengeteg élményt, tapasztalatot gyűjtött ezeken az utakon. Úgyhogy nagyon sokat segített a fejlődésembe. Na igen, ha visszakanyarodok kezdetére, hogy jó, elkezdtem fotózni, stb. Hát én már kitüntetett művész voltam, ahogy mondtam, már a Nemzetközi Fotószövetség kitüntetett, mint fotoművész, viszont tudni kell, hogy a 90-es években az országban igazán, tehát fotós tevékenységben szakosodott egyetem nem volt. Tehát úgy, mint fotós egyetem nem létezett az országban, ami erre legyen. Kép, dizájn, ilyesmik léteztek, voltak, de hogy kimondottan fotóra legyen összpontosítva, olyan nem volt. Tehát ez végül is egy véletlenség volt, ez is meglátta egy ilyen hirdetést, tehát külföldi szakfolyóiratba, fotósba, az amerikai, tehát a New York-i fényképészeti egyetemnek volt a hirdetése, ez természetesen tandíjas és nagyon drága volt, tehát csak álmodozni lehetett róla abban az időben, és hát teltek az idők, és adódott egy alkalom, az is véletlenszerűen egy ismerősön keresztül megpályázni egy ösztöndíjat. És hát gondoltam, nincs amit veszíteni, megpályázom, és meglepetésemre pozitíven bírálták el, és megadták az ösztöndíjat, tehát az abból állt, hogy kifizették a tanítást, és a szükséges költségeket természetesen. Tehát ez egy óriási dolog volt. Én mikor elvégeztem, ez 3 év alatt el lehetett végezni. Normálisan 5 évre volt méretezve, viszont a vizsgákat mindenki saját magának állapította meg, hogy mikor képes rá. És tehát én 5 év helyett 3 alatt elvégeztem, és akkor kaptam még párhuzamosan egy lehetőséget, hogy Londonba is ezt bővíteni, a londoni fotóegyetemen. Tehát New York és London. Mikor elvégeztem ezt a New Yorki részét, akkor kaptam egy köszönőlevelet, egy dicsérőlevelet az egyetemnek a vezetőségétől, hogy én vagyok az első kelet-európai személy, aki lediplomázik náluk. Tehát addig nem voltak, csak a nyugatiak végül is. Tehát ez megint egy szakmailag egy óriási dolog volt, tehát végül is kaptam egy papírt, ami hivatalosan alátámasztotta, hogy igen, ezen a téren van egy egyetemi diplomám. Ez elsősorban számomra volt fontos, mert mondom én, annak ellenére én már rég kiállító művész voltam, mielőtt elkezdtem volna, viszont annak ellenére én azt gondoltam, hogy ez nekem csak egy ilyen új gyakorlat lesz, mert annyi tudás volt már összegyűlve abban az időben benne, mert rengeteget olvastam és érdeklődtem a fotó és a művészet iránt. Hát egy kemény dió volt, mert bizony rájöttem, hogy itt nagyon keményen oda kell állni, hogy az ember ezt el tudja végezni és eleget tudjon tenni a követelményeknek. Rengeteg dolgot lehetett tanulni, gyakorlati dolgot, rengeteget lehetett tanulni. Tehát minden műfajban megszólaltattak egy olyan személyt, aki azon a téren egy zseni volt, tehát egy nagyon elismert személy, és az általában mindig többek közt elmesélte, hogy gyakorlatilag ő bizonyos dolgokat hogy old meg, amit könyvekben nem lehetett amúgy megtalálni. Ez szerintem az egyik legfontosabb és a legnagyobb nyeresség volt legalábbis számomra. A többi az elsajátítható volt máshonnan is, vagy kiegészíteni lehetett az információkat irodalomból, meg filmekből, stb. Tehát ez egy óriási dolgot jelentett számomra.
Említetted, hogy hogy lett meg az első géped, de azóta meg tudod számolni, hogy hány géppel dolgoztál?
Hát sok géppel dolgoztam, sok gépet ledolgoztam mondhatni, úgy, tehát ennyi tevékenység és a folyóiratoknak, mint sajtófotós való tevékenység, mindig a saját gépemet használtam. Hát bizony elkoptak, tehát annyit voltak használva, nagy részük analóg gép volt, tehát akkor még nem digitálissal dolgoztam az elején, tehát analóg gépet úgy koptak el végül is, tehát annyi felvétel után. Azon természetesen az is megvan bennem, mint sok más fotósban, hogy szereti a gépeket. Tehát akkor már beszerez gépeket a gyűjtés kedvéért is. Tehát régi gépek, régi technikákat, vagy újakat ne talán. Tehát mit mondjak? Jelen pillanatban van vagy 30 gép, 40 gépem, nem is tudom pontosan. Amelyik közül mondjuk 3/4 része működőképes, és felét előveszem, néha használom. Tehát filmes gépeket is most is előveszek és használom analóg eljárással, utána szkennelem a filmet és digitalizálom. Tehát szerintem ennek egy teljesen más feelingje van, mint a digitálisan készített fotóknak. Tehát ezeknek a képeknek mondjam, én úgy érzem, hogy több lelke van, mint az elektronikai úton elért fotók. Tehát ezek valahogy van egy kisugárzásuk. Én mindig úgy érzem, lehet, hogy ez csak az én elképzelésem, de én mindig úgy érzem, hogy egy kézzel manuálisan készült kép az valahogy más. Úgy, ahogy más egy kép, amit kézbe fogunk papíron, elkészített fotó, és a más ugyanaz a kép, ha megnézem egy képernyőn. Tehát az valahogy nem ugyanaz.
Úgy lépsz elém,
Tibor, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Rengeteg kérdés maradt, amire nem sikerült választ kapni. Azt ajánlom, hogy jövő hónapban még folytassuk ezt a beszélgetést. Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben Jakab Tibor fotóművészt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárát, valamint az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Most búcsúzom. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra és egymásra. Szép estét és kellemes hétvégét. Viszont hallásra!